A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy kezdjük meg Isten tiszteletünket az 512-es számú dicséretünkkel. 512-es énekünknek mind a 6 versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Hozzunk. Örökkévaló Istenünk, semmi kétségünk nincs a felől, hogy minden szavunkat pontosan érted és tudod. Hamarabb ismered a gondolatainkat, mint hogy megfogalmaznánk és kimondanánk te előtted. Még ajkunkon sincs a szó, és te már ismered azt. A másik oldalban ennyire biztosak nem vagyunk. Nem tudjuk, hogy mindig jól értünk-e téged. Néha nem tudjuk megkülönböztetni a te szavadat a saját gondolatunktól. Összezavar bennünket az, hogy szeliden és csendesen szólsz. Az Isten tiszteletnek az a csodája, hogy megpróbál a lélek elcsendesedni te előtted, hogy a te lelked meg tudjon szólalni. Ezt a csodát kérjük most a magunk számára. Taníts minket elmondani, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És engedd, hogy engedelmeskedjen a lélek, amely bennünk van, a te lelkednek, hogy az befogadjon téged, megértsen, bizalommal legyen te irántad. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld és szented meg számunkra ezt az órát, add, hogy a te üzeneted hangozzék, és az a szívünkig eljusson. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 369-es számú dicséretünkkel, egy kevésbé ismert, de azért általunk énekelt pünkösdi dicséret ez, 369. énekünk első verse, Jövel Szentlélek Úristen, lelkünknek vígassága. Sorozatunkat folytatva a második alapigét olvasom ezen az estén, Sámuel prófétának az első könyvéből, a harmadik rész első 10 verséből. Az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt Éli felügyelete alatt, abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt, szeme már homályosodni kezdett, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt el, és Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt, itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így válaszolt, nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elment tehát, és lefeküdt. De újra szólította az Úr Sámuelt. Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki az ő igéjét neki. Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt. Ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút. Azért ezt mondta Éli Sámuelnek, menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mondd, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt. Sámuel, Sámuel! Sámuel pedig így felelt, szólj, mert hallja a te szolgád. A hétnek van egy közös témája, egy közös gondolata, ezzel a címmel, hogy amikor a lélek szólít. Tegnap este Mózessel találkoztunk, az ő elhívásának a története került ide elénk. Ma tovább menve Sámuel prófétával találkozunk. Az Ószövetségnek egy kiemelkedő alakja és egy elég meghatározó, az Isten népe számára meghatározó időben volt ő proféta. Sok mindenben eligazította az Isten népét, A bíráknak a korában, illetve a királyság kezdeti idejében ő volt az, aki igazságot is szolgáltatott, illetve képviselte magát Istent az ő népe között. A gyermekkorából, ifjúkorából való ez a történet, helyesbitek inkább az ifjúkorából. Az ő szüleinek volt egy érdekes fogadalma, sokáig vártak gyermekre, és nem született gyermekük, és az édesanyja az imádságban azt a fogadalmat tette az Isten előtt, hogyha gyermeket kap, akkor azt az Istennek szenteli. Elhatározta azt, hogy akkor fölviszi az Isten házába, és ott hagyja a kapott, az ajándékba kapott gyermeket. Így kerül, miután az édesanyjától elválasztották a gyermek Sámuel Sílóba, az Isten szentélyébe, ahol épp abban az időben az a szövetség ládáját őrizték, oda kerül a főpap szolgájaként szolgálatába, és ott tanulja meg, hogy hogyan kell szolgálni az Isten házába. És aztán egy idő kiesik itt a Bibliában, mert a következő pillanatban már arról olvasunk, hogy ez a főpap, akihez oda vitték a szülők a gyermeket, igencsak megöregszik, túl van a 90. életévén, meghomályosodik a látása, és igazából mindaz, ami ott az Isten házába történik, az már rég nem arról szól, amire az Isten azt rendelte. Ekkor történik meg az, hogy az Isten keres valakit, akit meg lehet szólítani. Innen szeretnék elindulni ebből a gondolatból, és hozzá szeretném kapcsolni azt a mai közkedvelt kifejezést, hogy kommunikáció. Ma mindenért azt hibáztatjuk, hogyha valami nem működik, hogy rossz a kommunikáció. Tetszenek tudni, hogy a televízióba, rádióba külön embereket tartanak fenn, állást biztosítanak a számukra, aki bizonyos eseményeket megfelelően kommunikál az emberek felé. Elmondja, hogy mi is történt valójában, hogy mi értsük, hogy mi tudjuk. És ez a kommunikáció, hogyha nem jó, akkor az ember nyugtalan, akkor nem érti, hogy mi van körülötte. Ha a kommunikáció nem sikeres, akkor az azt jelenti, hogy vagy az egyik irányba, vagy a másik irányba nincsenek megfelelő visszajelzések. Nem mintha ez egy nagy találmány lenne, hogy a kommunikáció igen fontos. Ez így van az Isten világában is. Az nem kommunikáció az Istennel, hogy én elmondom az Istennek, amit én gondolok. A kommunikáció az az, hogy az Isten is elmondhatja azt, amit ő gondol. Ezt nevezhetjük párbeszédnek. Így lesz teljes az a kapcsolat, ami az Isten és az ember között van. Erről mi nagyon sokszor megfeledkezünk, és néha nem is azért, mert rossz szándékúak vagyunk, hanem azért, mert úgy érezzük, hogy az egyik irány az olyan világos. Én el tudom mondani Istennek, hogy én mit akarok neki mondani, hogy én milyen helyzetben vagyok, milyen kéréseim vannak. A másik az, ami sokkal nehezebb, hogy hogyan szól Isten, hogy egyáltalán megértem-e azt, amit el akar mondani. A kommunikáció válsága tehát nem csak ember és ember között van, hanem Isten és ember között is. Még maradjunk egy kicsit az emberi szinteknél először, mi magunk érezzük, hogy ha beszélgetünk egymással, nem mindig értjük a másikat. Nem mindig tudjuk, hogy mit akar mondani azzal, amit éppen mondott. Vagy éppen az a gondunk, hogy elmondtunk valamit, és a másik nem érti azt. Lehet, hogy ez generációs kérdés, hogy az idősebb nem érti a fiatalt, de azt gondolom, hogy fiatal sem ismeri a fiatalt, vagy érti őt, és az idős sem az időst, és a családtag sem a családtagot. Ha ezt valaki meg szeretné oldani, akkor ugyanúgy visszavezetődik ez a kérdés az Isten-ember kapcsolatára. Ha azt rendbe lehet tenni, akkor fogjuk mi is egymást érteni. Szomorúan tapasztalom én itt a gyülekezet szintjén is, hogy nem is akarjuk érteni egymást. Mindenki ragaszkodik a saját gondolatához, és nem is akarom érteni, hogy mit mond a másik. Vajon, hogyha a másikat nem akarom érteni, akkor az Istent akarom-e érteni? Tudom-e érteni? A történet számomra, és ezért hoztam ide a második estére, erről szól, hogy az Isten lelke azt szeretne szólni, szeretné megszólítani az embert, és nagy kérdés, hogy mi ebből mit értünk, mit tudunk felfogni. Így is kezdődik ez a felolvasott pár vers, hogy a Szentíró elmondja annak az időnek a nagy kritikáját. Ritkaság volt az Úr igéje. Ez kinek a hibája? Ez az Istent minősíti? Miért nem szólt az Isten? Miért nem avatkozott bele az emberek életébe? Miért nem mondta, hogy rossz úton járnak? Ritkán szólt az Isten. Nagyon sokszor van, hogy az ember azt gondolja, hogy az Isten hallgat. Hogy a Biblia üres betűkből áll, amit nem mondanak semmit. Hiába olvasom ide és oda, nem értek meg belőle semmit, vagy nagyon-nagyon keveset. Sokszor vannak kérdéseink, imádságban elmondott minket nyomasztó dolgok, és azt mondjuk rá, hogy az Isten nem ad feleletet, mert az Isten hallgat. Úgy látszik, olyan időket élünk, hogy az Isten hallgat, hogy neki nincs üzenete, nincs mondani valója számunkra. Olyan érzés ez, mintha valami durcás kisgyerek megsértődött volna, hogy azért sem mondok semmit. Vajon Isten nem akar szólni? Van olyan idő, hogy az Isten meg akarja fosztani önmagát tőlünk? Azt akarja, hogy egy kicsit laposabbá váljon az életünk? Megtehetné. Vannak is idők, amikor ezzel él. Amikor az embert kiéhezteti az ő szavára. De nem azért, mert benne nincs üzenet. Nem azért, mert nem tudna mit mondani az embernek, hanem azért, mert a másik oldalon azt látja, hogy nincs kit megszólítani. Nincs olyan lélek az emberben, ami fogékony lenne arra, hogy őt meghallgassa. Silóban, a templomban nagyon zajos élet volt. Kicsit elé és mögé olvasunk a Bibliánkban, akkor a történet előzménye és aztán folytatása az, hogy ennek az öreg főpapnak van két fia, akik a maguk kedvére, kihasználva az emberek jóhiszeműségét, áldozatait, megpróbálják élni a maguk teljesen emberi és világi életét. Van ott minden. Van ott gazdagság, van ott pénz, vannak ott paráznaasszonyok, minden van. De egy ilyen körülmények között lévő Isten tiszteletben, vagy szertartások sorozatába, vagy emberi lelkekbe, vajon megszólalhat az Isten egyáltalán? És aki oda megy, az tud találkozni ezzel az Istennel? Ugye mindig csodálkozunk Jézusnak a történetén, amikor belép a templomba, korbácsot tart a kezébe, és onnan kikergeti azokat, akik nem akarnak ezzel foglalkozni, hogy mit mond az Isten. Pedig az egy olyan hely, ahol az Isten szólhat. De legalább ilyen korbáccsal kellene az Istennek a lelkünkbe is belépni, és kikergetni azokat a gondolatokat, amelyek nem hagyják, hogy ő megszólalhasson. Ugyanis az első kérdést akkor tisztáztuk. Nem azért ritkaság az Úr igéje, mert az Istennek nincs üzenete, hanem azért, mert nincsenek fülek, nincsenek szívek, amelyek azt befogadhatnák. És akkor nézzük, hogy kiket talál az Úr lelke azon az éjszakán, abban az épületben. Ott van az öreg főpap Éli, a meghomályosodott szemű, homályos látású öreg pap ember. Talán a Szentíró ezzel a kifejezéssel, hogy meghomályosodott a látása, nem is csupán a szemére gondolt, hogy nem lát igazán, nem tud felolvasni a törvényből, hanem inkább már arról a lelkületről beszél, ami ezt az egész emberi lényt meghatározza. Beállították a szolgálatba, és ő ebbe a szolgálatban megfáradt. Sok mindennél közömbösítette már. Látja a gyermekeinek a helytelen magaviseletét, rájuk is szól, de hatást már nem tud rájuk gyakorolni. Valahogy úgy megfáradt az egészben, látja jó, hogy nem jól működnek a dolgok, de nincs ereje változtatni. Meg lehet-e őt szólítani? Meg lehet-e szólítani azt az embert, aki reményt vesztett, aki mindent feladott, aki bezárta magára az ajtót, és azt mondta, hogy én már kész vagyok, kimegyek ebből a világból, és nem is fogok rajta már változtatni. Isten keresi azt, akit meg lehet szólítani. Az ő szolgálatába állt egykor egy főpap. Arra esküdött föl, hogy az Isten szavát tolmácsolja, hogy nyitott szívvel ott áll majd előtte. És ez a szív, ez lassan bezárult, és nem lehet megszólítani. Nagy veszély. Olyan veszély, amely bármelyikünket fenyegethet. Hogy lelkesen figyeltem az Istenre, próbáltam követni az útmutatásait, és ki tudja miért számtalan gondolat, számtalan élethelyzet lassan bezártá tette az életemet. Nem értem, amit mond, és ha már nem értem, egy idő után fáradtság is megérteni, tudakozni, keresni. És a dolog ott záródik le, hogy nem lehet engem megszólítani. Nem az Isten ment el, ment máshová, választott ki más embert, hanem én lettem olyanná, akihez nem tud szólni. Ott van egy fiatal. Az, aki gyerekkorától kezdve a templomban növekedett fel, akit ez a főpap igazított el, megtanított a rendtartásra, a szertartásokra, a bibliai igékre, az üzenetekre, és mégsem lehet őt megszólítani. Még ő sem alkalmas arra. Hiába szólongatja az Isten ott azon az éjszakán, még nem tudja, hogy ki szól hozzá. Nem tudja megkülönböztetni az Isten hangját más hangoktól. Megy a főpaphoz, kérdezi, hogy mit akarsz tőlem, szólítottál? Első pillanatban, amikor felriad, és még nem szalad sehova, akkor azt mondja, itt vagyok. Kinek ad választ? Hallja, hogy szólítják őt, és ő csak azt mondja, hogy itt vagyok. Aztán utána a következő pillanatban végig gondolja reálisan, és azt mondja, hogy senki nem szólíthat, itt csak ketten vagyunk, az öreg főpap meg én. Eszébe sem jut, hogy ő az Isten házában van. Eszébe sem jut, hogy van egy harmadik személy is ebben az épületben, maga az Isten, ott fekszik a szövetség ládája mellett. Egy kiképzett fiatalember, nyitott lélekkel, befogadó lélekkel, sok-sok mindennel, vágyal, tervekkel talán, és még keresi is a helyét ebben az életben, és hiába szólítja az Isten, mert nem tudja, hogy ki szól hozzá. Az indok az, a Szentíró szerint, hogy mert az Isten még nem jelentette ki magát. Megint csak ott vagyunk, ahol tegnap este is tartottunk, hogy ha az lélek nem hív és nem szólít, akkor én nem tudom, hogy merre induljak. Nem tudom magamtól keresni az Istent, és nem tudok magamtól rátalálni. Azt olvassuk a Bibliában, hogy az Isten még azt is meghatározza, hogy melyik időpontban szólítja meg ezeket az ott lévő embereket. Azt mondja, hogy az Isten mécsese még nem aludt el. A rendtartás és a törvények szerint este, amikor sötétedni kezdett, az Isten mécsesét meggyújtották, és az egész viradatig égnie kellett egy kis pislákoló lámpás az oltár mellett. Ez behatárolja az időt is, amikor Isten szólongatta ezt az ifjút. Valamikor éjfél és hajnal között. Ugyanakkor én szeretnék látni még egy párhuzamot, amit ez a kis láng képvisel. Az Isten lángja még nem aludt el. Még a reménység az ott van, hogy az Isten lelke az munkálkodik. Abban a nagy síri csöndben, amit észlelnek az emberek, hogy az Isten nem szól, még az a lámpás az képviseli azt, hogy de az Isten jelen van, és ez a lámpás lángja bármikor fellobbanhat, és adhat nagyobb világosságot. Már csak azt keresi, hogy az Isten lelke kit ragadhat meg, akin keresztül újabb fényesség és világosság lesz. Ilyen az Isten lelke. Pislákol nagyon sokszor sok időben. Még a hitvallásaink is azt mondják, hogy az egyház is olykor kihaltnak látszik. Nem járnak az emberek templomba. Le vagyunk sújtva, nincsenek szolgálatok. Kihaltnak látszik, de nem az. Mert az egyház az nem azon múlik, hogy hány ember van benne. Hogy hányan vannak a templom padjaiban. Azt az Isten tartja életben. És ha a láng végig ég, az Isten meg fogja találni azokat, akiken keresztül egy kis levegővel, egy kis széllel meg tudja lobbantani, és tűz lesz belőle. Harmadik alkalommal, amikor Sámuel oda megy a főpaphoz, akkor a főpap egy keserű érzéssel rádöbben valamire. Az Isten szól. És ő ismeri ezt az érzést. Egy borzasztó felismerés az ő számára, hogy háromszor jött valaki, és mondta el, amit átél, és csak harmadjára jövök rá azt, hogy ezt egyszer én is átéltem, és tudom, miről van szó. Az Isten szól. És keserű érzés az, amikor az Isten már nem neked szól, hanem a másiknak. És elfogadja, alázattal elfogadja, tudja jól azt, hogy ő alkalmatlanná lett, és átadja az életének legnagyobb tanítását. Minden megtanított rendelkezéseket, törvényeket, felolvasásokat, egy dolgot nem. Hogy kell az Isten elé állni. És akkor azt mondja, hogy egészen egyszerű, menj vissza, feküdj le, és amikor ébresztenek, akkor azt mond, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ez a főpap eddig az ébredező lelkű ifjút mindig visszaaltatta. Nagyon sokszor mi magunk is ezt tesszük, és ha az egyház is ilyen, akkor éppen akkor nem az Isten szerinti szolgálatot végzi. Hogyha vannak éledező kérdések, gondolatok, keresések, arra nem lehet azt mondani, hogy menj vissza és aludj el. Jó vagy te úgy, ahogy alszol. Hanem akkor ott észre kell venni, hogy az Isten lelke munkálkodik. És ilyenkor, amikor észreveszi az ember azt, hogy az Isten lelke munkálkodni akar, akkor annak nem szabad ellenállni és ellentmondani. Nagyon jó ez a kicsi imádság, egy nagyon rövid imádság. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És mégis az imádságaink, a hosszú és bőlére eresztett imádságaink sok-sok kéréssel, sok-sok szépen megtanult hálaadással, sok-sok dicséretmondással hiával vannak ennek az imádságnak. Mindent megtanultunk. Csak ezt az egy mondatot szoktuk nagyon gyakran elfelejteni. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Kész vagyok, hogy szólj. Tudom most már, hogy ki vagy, aki meg akar szólítani. Nem úgy tudom, hogy be tudnám határolni, hogy mire vagy képes, hogy mit akarsz üzenni, hogy mire küldesz el, hanem csak azt tudom, hogy te vagy az Isten, és én meg elismerem magamról, hogy én pedig a te szolgád vagyok, akit te megszólíthatsz. Azt már nem olvastam el, hogy mi az üzenet, most nem is lényeges a számunkra. Az a lényeges, hogy az Isten lelke ismét ezen a második estén is megmutatta azt, hogy képes megszólítani az embert. Keresi a megszólítható embert, megtanítja arra az imádságra, ami tudja úgy formálni a lelkünket, hogy mi be is tudjuk fogadni az üzenetet. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ezzel az imádsággal lehet kezdeni egy bibliaolvasást, ahol a hold betű meg tud elevenedni, ahol a megfásult élet meg tud újulni, ahol a lélek megeleveníti azt, ami nem élő, nem eleven az életünkben. Csendesedjünk el, és ezen az estén folytassuk a megkezdett gondolatmenetünket. Mózes azt üzente, vedd le a sarudat, és állj oda alázatosan az Isten elé. Sámuel elhívásán keresztül azt üzeni, tanulj meg kérni tőlem, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen. Örökkévaló Istenünk, csodálatos ajándék, és mégis olyan nehéz dolog veled párbeszédben lenni. Elmondani a gondolatainkat, néha őszintén önmagunk előtt is. Szinte félelmetes kimondani azt, amit érzünk, amit gondolunk, vagy amit vágyunk. A másik oldal is nagyon nehéz. Megérteni, meghallani téged. Megkülönböztetni a szavadat a világ zajától, vagy épp a saját vágyainktól. Szeretnénk egyszerűsíteni ezen a beszélgetésen. Azt gondoljuk, hogy van valamiféle mechanikája, amit ha megtanulunk, majd jól működik. Te pedig arról beszélsz, hogy ez nem más, mint a lélek csodája, amely elcsendesíti az embert, és megerősíti az Isten halk szavát. Köszönjük, hogy mi ebből a csodából már részesedtünk, hogy voltak üzenetek, amelyek összeszorították a torkunkat, vagy megremegtették a szívünket, és biztosak voltunk benne, hogy most téged értünk és hallunk. Adj nekünk még ilyen találkozásokat. Ne engedd, hogy ritkán szóljon az új Úr igéje. Inkább naponként szeretnénk táplálkozni ezzel. De tudjuk, hogy erre téged nem kényszeríthetünk, sem arra, hogy megszólalj, sem arra, hogy minket szólíts meg. De mi alázatos szívvel naponként fogjuk elmondani az imádságot. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És hisszük, hogy ennek az imádságnak megvan a jutalma, megvan az áldása. Kísérni fogod az életünket, eligazítasz a döntésekben, megerősítesz a fáradtságban, fásultságban, reménységet adsz akkor, amikor szorult helyzetben vagyunk. Így köszönjük meg neked az igéd mai üzenetét, így tanuljuk meg, visszük a lelkünkben, forgatjuk a szívünkben. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, továbbra is hordozz minket irgalmadból, kegyelmességedből, színed előtt. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy holnap is ugyanebben a megszokott időben lehetünk együtt. Holnapi esténken Illés elhívásáról lesz szó, a halk és szelíd hang ez a címe. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Úgy, ahogy azt tegnap is bevezettük így a hét elején, ma is így folytatjuk az utolsó éneket, nem a gyülekezeti énekeskönyvünkből énekeljük, hanem egy kivetített éneket, Jézus, te égi szép! fennállva vegyük Isten áldását. Mindezek után az Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.